Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldott Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja, és Stadler Zsolt vagyok a GP Shoptól, és Mélyes Károly szakújságíróval fogok beszélgetni az elmúlt magyar nagydíjról. Szervusz, Karesz!
Szervusz!
Vagyis hát igazából a magyar nagydíj és a körítéséről kéne beszélnünk, szeretnék beszélgetni veled, mert hát ugye egyrészt már ugye kitárgyaltuk az előző podcast adásban, hogy hallgassátok nyugodtan vissza, akár a YouTube-on, vagy a Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast, Apple Podcast-on hallgattok minket bárhol. Ugye akkor megemlékeztünk azt, hogy azért 40 év, azért az 40 év, és hogy épült fel a pálya, kiknek köszönhető, milyen emlékezetes pillanatok voltak, nem csak versenyekről, hanem emberekről is volt erről szó, de most azért egy 40. évhez illő hosszú hétvége volt ez, hogyha lehet mondanom, és ez már tulajdonképpen nem a klasszikus Forma 1-es hétvége volt, hanem már a csütörtöknek is, ami ugye alapból egy média nap, annak is megvolt a bája. Te is ott voltál, régi arcokkal, régi ismerősökkel találkoztál, beszélgettél. Mesélj nekünk, hogy telt neked ez a hosszú hétvége?
Hát nagyon érdekes volt, hiszen kis túlzással én már ott voltam ugye az első magyar nagydíjon is, noha mezei nézőként csak természetesen 21 évesen, de azért mégiscsak jelen voltam, és hát 90-től folyamatosan ugye újságíróként, és hát ez hihetetlen a maga módján, hogy hát egyrészt az, hogy így eltelik 40 év, vagy hát 39, mert ugye ez a 40. nagy díj volt, és jövőre lesz a 40 éves évforduló, de hát ez rengeteg élményt, barátságot hoz föl az emberben, és hát nyilván nagyon sokan nincsenek már az élők között, azok közül, akik az első magyar nagy díj körül bábáskodtak, de hát bármilyen hihetetlen, hogy az, aki idehozta Magyarországra a Forma 1-et, 1980-as évek közepétől kezdve már ezen dolgozott, ugye Bernie Ecclestonról beszélünk, aki idén októberben 95 éves lesz. Ő frissen, fiatalosan jelen volt, és tűrte a válveregetéseket és a kisebb-nagyobb ünnepléseket, és hát nyilván én aztán sikerült vele beszéljek, külön a Marriott Hotelba szerveztek nekem egy interjút vele. Azért újból elárulta, hogy ő, amit mindig is lehetett tudni, hogy a magyar nagydíjat azt alapvetően a saját gyermekének, saját agyszüleményének tartja, és hát öröm neki látni, hogy immár egy 40 éves gyermeke van, amelyik ráadásul ugye azért erre az évre egész szépen megfiataladott, vagy újjászületett, hiszen az a pálya, amivel most találkozhattak először a csapatok, meg a szurkolók is, azért mindenkinek egyöntetően az elismerését váltotta ki, azzal együtt, hogy ugye a munka felénél vannak még csak, hiszen a legnagyobb falat talán persze megvan, hiszen ahhoz, hogy megrendezhessék az idei futamot, el kellett készüljön az egész box utcának, azaz újraaszfaltozásnak, lelátóknak, de hát még jócskán van munka a következő 11 hónapra is.
Bernie Ecclestone 95 éves lesz. És hát én mindig azt szoktam mondani, hogy már te is említettél, hogy frissen, üdén, nem mondom azt, hogy fiatalosan, de korát meghazudtul energiával.
Hát abszolút.
Jött. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy én szeretnék 75 évesen annyira friss és dinamikus lenni, mint amilyen ő lesz majd most 95 évesen, de picikét azért avasd már be minket a részletekbe, ugye mondtad, hogy szerveztek neked egy kis privát interjút vele. Miről sikerült beszélni? Mert hát azért Bernie azért mégiscsak Bernie, és nem egy mellékszereplő.
Hát ugye ilyen érdekes módon én egész jóba keveredtem vele már abban az időszakban is, amikor még ő volt a Forma 1 teljhatalmú ura. Több könyvhöz is sikerült előszót kicsikarni tőle, interjút is adott a Villeneuve könyvehez, egyéb alkalmakkor is szívesen váltott velem néhány szót. Nem állítom, hogy ő akár csak a nevemet is meg tudná mondani, hogyha megkérdeznék tőle, de bármikor találkoztunk különböző versenyeken, akár már azután, hogy ő visszavonult a Forma 1-től, külön mindig oda jött kezet fogni, és olyan szép, kedves emlékem, amikor 19-ben Milánóban volt a 90 éves Ferrari nagy ünnepsége, és ott is tele volt tényleg, ott egy ilyen kis utcácska, vártunk arra, hogy kezdődjön a rendezvény. Arturo Merzáriunk Rogánától kezdve Felipe Masszán és Edő Irvine-on keresztül mindenféle népek nyűrögtek jobbra-balra is. Amikor én is oda szerényen beoldalogtam, akkor Eccleston összevett, és azonnal intett, odajött, és egy pár mondatot váltottunk, és paroláztunk. És ennek apropóját nekem megvolt az ő kvázi privát e-mail címe, és hát megkíséreltem a lehetetlent, ami mint kiderült egyáltalán nem lehetetlen, írtam az irodájának, hogy egy ilyen nagy ötletem van, hogy kéne vele egy kis interjút csinálni, és egy napon belül ott volt a válasz, hogy szívesen áll elébe, megadták az időpontot, meg a helyszínt, ami a Marriott Hotel a Dunaparton, péntek 10 óra, ami azért volt különös még pluszban számomra, mert 86-ban, amikor megérkezett ide a Forma 1 végre valahára Budapestre, én ugyanezen a hotelbejárat előtt találkoztam vele élőben először, amikor a Gábor öcsémmel kettesben ottan bókláztunk a parton, és figyeltük, hogy ki mindenkit lehet felismerni, vagy jönnek be a pályáról, és Eccleston is jött vissza, és hát többen felismerték, körbevették, aláírásokat kértek tőle, és én még mondtam is neki, hogy úgy tűnik, hogy szinte népszerűbb, mint a pilóták, és erre egy ilyen fura félmosoly végig szaladt az arcán, azért ez valamelyes hízeleghetett neki, de aztán rendezte a vonásait, és mondta, hogy nem, ez nincs így. Majd eltűnt, és ugye eltelik 39 év, és ugyanannak a hotelnak az egyik külön termében, ugye a neve változott csak meg volt a kép, hát egy nagyon kellemes beszélgetésben volt részem, és egyáltalán nem volt rohanó, sőt, amikor nekem azt mondták, hogy hát egy olyan bő 20 percen van, amikor ez lejárt, én igyekeztem udvariasan betartani az időkorlátokat, mondtam, hogy köszönöm, és akkor hát hagyom a további programja is száll. Nem, azt mondja, hát ha van még kérdésem, nyugodtan tegyem föl, és utána még majdnem ugyanannyit beszélgettünk mindenféle dolgokról. Hát nyilván itt kezdődött az egész szokás szerint a Magyar Nagydíj előzményeire visszaemlékezvén. Ugye engem ami most különösen izgatott, hogy ugye nekem 82-ből van egy Grand Prix International című lapom, amiben már megjelent a 83-as szovjet nagydíjnak a pályarajza, ami Moszkvában lett volna, és mondta is, hogy igen, neki igazából ez volt a legnagyobb álma, hogy Forma 1-es autók zágulgozzanak a Vörös téren. És ez az, ami nem jött össze, hát sejthető, hogy milyen okok miatt, végül is az elvtársak összezártak, és azt mondták, hogy ez a csúnya kapitalista sport nem kell nekünk. És itt jött be a képbe Rohonyi Tamás, ugye, aki szerencsénkre egy diszidens magyarként már régóta összebarátkozott Eccletonnal, és mondta neki, hogy oké, hát ha Moszkva nem megy, akkor legyen Budapest, illetve hát Magyarország, és ő erre rögtön rávágta, hogy jó, próbáljuk meg, és akkor innentől már ugye ismerős a történet, hogy szépen lassan ugyan, nagyon lassan, mert ez 83-ban volt, de 86-ra itt volt azért a Grand Prix Budapesten. Én viccesen meg is kérdeztem tőle egy kicsit, hogyha most tegyük fel, ha Rohonyi Tamás nem magyar, hanem bulgár, akkor most bulgár nagy díj van. Ezen ő is kacagott egy sort, azt mondta, ezt azért nem gondolnám. Aztán ott van ez a másik sztori, ugye, ami itt-ott megjelent már ilyen kicsit ilyen ködbevésző legendaként, hogy ugye ő azért próbálkozott autóversenyzőként is. Ő már nagyon az 50-es években gyakorlatilag ott sertepert élt a Forma 1 környékén olyannyira, hogy egy angol versenyistálón, aki a tulajdonosa is volt, ez a Conno csapat volt, aminek volt egy fiatal feltörekvő pilótája, Stuart Lewis Evans, akit ő menedzselt is egyben, és hát gondolta, hogy megpróbálkozik azzal, hogy a monakói nagydíjra egy másik autóval kvalifikálja magát, de már nem érezte magában a nagy sebességlázat, és megkérte ezt a kollégáját, hogy helyette az ő sisakjában teljesítsen néhánykort, hát ha bejutnak, vagy ő is bejut az 58-as monakói futamra, amit viszont észrevett a, hát akkor még ilyenek voltak, hogy a pálya főbírája, tehát a Clerk of the Course, tehát egy személyben Louis Chiron, egy nagyon híres monakói autóversenyző volt a két háború között, És ő lefülelte őket, és most kuncogva elmesélte, hogy oda masírozott ő hozzá, és a kockás zászlóval, ami össze volt tekerve, annak a botjával rávágott egyet a fejére, és csak annyit mondott, ilyet ne csinálj többet. Ez volt a büntetés. Manapság, hát nyilván hozzá se juthatna egy kívülálló ahhoz, hogy elinduljon egy edzésen, de hát én nem tudom, mit művelnének vele, hogyha valakit ilyen csaláson kapnának, hogy mondjuk az Alonso felszerelésében és szűsakjában indulna egy teljesen outsider.
De figyelj, teljesen mellékes kérdés, de ehhez csatlakozik, hogy én, ha jól emlékszem, a 80-as években az ATS Istálónál a Hockenheim ringen volt egy...
77-ben volt, Hans Heyer, igen.
Ezt a sztorit meséld el, mert pont ezt akarta felhozni, hogy olyat villantott, amire még sem előtte, sem azóta, és sem a jövőben nem lesz rá senki se képes.
Valószínű. Hát igen, ez egy másik hasonló történet, csak nem annyira híres a szereplője. Valóban ez egy német pilóta volt, Hans Heyer névre hallgatott, vagy lehet, hogy hallgat, most ezt nem tudom, hogy éle még szegény. És valóban volt ez a, hát egy kicsit ilyen sereghajtó ATS csapat, Günther Schmid irányította, és nyilván a német nagydíjra egy német pilótával szerettek volna bejutni, ez azonban nem sikerült, tehát igazából ő nem kvalifikálta magát, de nem szegte kedvét, és ezt nem tudom, hogy a csapat irányítással közösen egyetértve, vagy teljesen magánakcióként ő szépen beült az autóba, de valamiféleképpen ugye kellett asszisztencia, mert akkor azért már volt biztonsági jön, meg föl kellett tenni rendes kerekeket az autóra, vagy gumikat, és jól alapakodott a box utca végére, úgy, mint ahogy mostanában ugye néhányan onnan szoktak indulni, ha motorcsere van, vagy egyéb büntetések miatt, amikor elporzott a mezőny, kivágtatott utánuk, és beszállt a versenybe, hát ugye valami kevés eséllyel, de nem tudtak nagyon mit csinálni vele, hát hogyan szedjék ki onnan a pályáról, és egészen addig, amíg motorhibával félre nem kellett kormányozza a kocsit, ő kvázi részt vett a német nagydíjon, más kérdés, hogy teljesen jogosulatlanul és minden szabállyal szembe menvén.
Egyébként most gyorsan utána néztem, 82 éves és egészségnek örvend, úgyhogy...
Na, Isten érte, sokáig a híres csalót.
Így van. Na de térjünk vissza Bernie-hez, mert ez tényleg ezen a nagyszerű történet volt, és ugye mondtad, hogy bár volt egy időkorlát, de ő ezt örömmel túllépte, hogy ilyenkor, amikor miközben beszélgettetek, hogy van neki még mindig egy külön sajtósa, aki odajön és mutatja azt, hogy hát vége az időnek, úgyhogy tessék szépen felállni, vagy titkárnő, vagy ez ilyenkor hogy működik?
Hát ez ilyenkor úgy működik, hogy az ő londoni irodájában van egy titkárnője, aki megadott nekem egy budapesti kontaktot, hogy ki az, aki őt itt kíséri. És hát őt is nevezhetjük akár titkárnak, de mint utóbb kiderült, ő egy budapesti barátja a családnak, mert ugye ilyenkor ő együtt közlekedik a feleségével, Fabiánával, a fia is itt volt, a 7 éves Ace, illetve még két másik hölgy családtag, akik vélhetőleg szintén a feleség rokonai lehetnek, mert ilyen sötét hajú, sötét hosszú hajú, olyan vele egyidős, vagy talán kicsit fiatalabb asszonyságok voltak, és ez a csapat ott jött-ment a hotelba, és hát amikor aztán tényleg vége lett a beszélgetésnek, és ott a fotózkodásra került sorjuk, akkor már ott voltak, és egy kicsit velük is beszélgettem, kapott egy Ferrari könyvet, azt rögtön elkezdte lapozgatni, és amikor megtalálta magát, akkor nagyon örvendezett, és rögtön mutatta a fiúnak, hogy itt van Dad.
A kérdések során elhangzott-e bármilyen olyan, hogy mi az, ami számára a leges-leges legemlékezetesebb? Most nem a kezdetek kezdetéről van szó, hanem így mondjuk az elmúlt 40 évben, amire azt mondja, hogy erre nagyon szívesen visszaemlékszem.
Ezt kérdeztem természetesen, hogy van-e kedvenc magyar nagydíja, amit egy kicsit ilyen diplomatikusan elhárított, hogy ő nem ezt mondaná, hogy most egy versenyt kiemeljen a 39-ből, vagy, de hogy ő neki az a legnagyobb és legszebb emléke Magyarországról, hogy mennyire jól tudott együttműködni a magyar szervezőkkel, hatóságokkal, ami szintén egy kis bók tőle, mert hát azért emlékezhetünk rá, hogy főleg a rendszerváltás után ott a 90-es évek legelején az minden volt, csak nem kellemes és simulékony együttműködés egészen addig, amíg először ugye Berényi János nem jött, aztán később meg Frank Tamás, Aztán később valóban nagyon jó volt a kapcsolata a magyar szervezőkkel és a maiakkal, meg aztán végképp, de azt külön kiemelte, hogy a magyarok mindig nyitottak voltak az ő javaslataira, és azt mindig meg is csinálták. Hát persze merték volna nem megcsinálni, de ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ha innen érkezett valamiféle felvetés vagy ötlet, akkor azt mindig megfontolták, és hogyha volt értelme, akkor ők is úgy nyúltak hozzá a dologhoz, hogy akkor legyen, ha már ez az baj.
Nekem még volt szerencsém találkozni Frank Tamással, és egy kicsikét beszélgettünk az irodájába, és valahogy úgy alakult a beszélgetés, hogy röviden zanzásítva összefoglalom a lényeget, hogy a Bernie azért szeret vele tárgyalni, mert elég volt csak oda egy kézrázás. Ő elvállalt valamit, ő vállalta, megegyeztek, és akkor egy ilyen tényleg ilyen egy kézrázás, utána pedig a papírmunka az már ráér, de ők valamiben megegyeztek, és akkor ennyit, tehát az, hogy full correct volt hozzá a Frank Tamás.
Uh-huh. És igen,
említetted még Thierry Boutsent is, hogy itt volt.
Igen, ugye az ünnepségnek volt, a hivatalos 40 éves ünnepségnek volt a másik díszvendége. Ugye volt szó arról, hogy Nelson Piquet hívják, meg ugye az első két nagy díj győztesét 86-87-ből, de ő hát egészségügyi okokra hivatkozva, hogy lábfájdalmai vannak, nem tudott részt venni. Ugye a győztesek sorába utána Senna következett, hát értelemszerűen az nem jön szóba. Menzel lehetett volna ugye a 89-es futam győztese, de ő azért mondta le, mert már nagyon sok programja volt a nyáron, ugye láthattuk is, hogy a Goodwoodi Fesztiválon mindenütt ugye
milyen jól tartja magát még mindig egyébként.
Menzel is jól tartja magát. És akkor utána jön a sorrendben ugye Boutsen, aki a 90-es nagydíj, az ötödik nagydíjat nyerte, és hát a jelek szerint ő szívesen jött meg ráért. Nyilván Thierry Boutsen ugye nem említhető egy napon egy Piquet-vel vagy egy Menzellel a Forma 1-es sikereket tekintve, hiszen mindössze három nagydíjat tudott nyerni. Ez volt az utolsó győzelme, amit itt Magyarországon elért, de egy hihetetlenül kedves és szimpatikus figura, alig-alig változott a 35 év alatt, tehát komolyan mondom, hogyha most verseny overall-ba jelent volna meg, azt mondom, hogy ez 1990-ből lépett elő, tehát nagyon-nagyon jól tartja magát, nagyon kedves volt ő is, lehetett vele egy kicsit beszélgetni. Az összes fotót előástam, ami róla van, azokból az évekből mindegyiket nagyon szorgalmasan szépen aláírta. Sőt, van egy képem, szintén 90-ből, ahol ő Bertrand Gachot-val áll együtt, ugye a két belga, ugye Gachot, ilyen fél belga, fél luxemburgi. Az annak annyira megörült, hogy azonnal befotózta magának, és elküldte Gachot-nak, mert hát nyilván ilyen képük kevés van, vagy ritkán adatik, hogy ilyennel találkozik, pláne több évtizednyi távolból, hogy ott állnak ketten a box utcában és beszélgetnek.
Mi történt még ezen a csütörtöki gála vacsorán, mert azért, ami kifele jöttek így a sajtóból fényképek, azért én azt gondolom, hogy nagyon meg volt adva a módja.
Igen, ez teljesen így van, tehát itt most nem egy kis pályás ünnepség volt. Hát egyrészt volt most így sacra legalább 200 vendég. Ez a pályának az új főtribűn mögötti részén volt felállítva ez a sátor. Nagyon nívós vendéglátás volt, rendesen megterített, abrosszal lefedett, rendes evőeszközzel megterített asztalok, gyertyák, hasonló minőségű étel melléje, és hát tényleg igyekeztek senkiről nem elfeledkezni, aki ebben a 40 évben bármit is tett a magyar nagydíjért. Egészen odáig, ugye, hogy a kezdetek kezdetéről még élnek néhányan, például a Pap István, aki tervezte a pályát, persze ezek már idős emberek, de azt a meghívóba is jelezték, hogyha valakinek ilyen mozgásszervi problémája van, és fuvarra van szüksége egyenesen a sátor kapujáig, akkor azt jelezze és megoldják. Hát nyilván volt is jócskán, emiatt egyszerűen elteltek az évek, ugye. Tehát a pálya kezdetétől ott lévő műszaki gárda, a marsalok, vagy a pályaőrök, a bármilyen személyzet, akik, ők mindenki kapott valami kis ajándékot, aztán külön a sajtó, hát ott lehettünk körülbelül egy 20-25-en, most össze kéne számoljam, és az is nagyon szimpatikus volt, hogy a legveterán, leginkább veterán külföldi újságírók közül is egy tizet meghívtak, akik már a 86-os futamon is ott voltak, és tudósítottak a magyar nagydíjról, ami hát akkor a nyugatiak számára legalább olyan szenzáció volt, mint nekünk idehaza. Hát én most Hamilton, beszéltem a...
Bocsánat, Morris Hamilton...
Ő például nem volt, de a Joe Savard, a Frederick F. Petersen, a svájci Blicktől a Roger Benoit, tehát ők tényleg ilyen 80-at veregetik. Jó, ők akkor nyilván fiatalon bekerültek a Forma 1-be valamikor a 80-as évek közepén, de hát aztán az is már ugye több mint 40 éve volt. De aki nem volt meghívva, de nekem ilyen cimborám, a Lukas Goris nevezetű német, ő például elmesélte, hogy ő kifejezetten félt idejönni 86-ban Magyarországra, mert ő Nyugat-Németországnak is a legnyugatibb felén nőtt föl, és életében még csak NDK-t se látott, nem hogy magyart, meg egyebet, és hát tényleg olyan elképzeléseik voltak, részben ilyen családi félelemből, meg hát ott is azért valamelyes csak működött a propaganda, ugye, amit talán múltkor is már beszéltünk, hogy itt majd nem lesz étel, meg hol fognak aludni, meg egyáltalán. És hát ehhez képest ugye mit várta őket, hogy most csúnyán mondva a fenekük is ki volt nyalva, hát mindenkinek egy hatalmas megkönnyebbülés, és egy nagyon jó emlék volt emiatt az első magyar nagydíj.
Viszont ami itt várt most a 40. magyar nagydíjon a pedokban, neked köszönhetően csütörtökön, pénteken és szombaton képeket tettünk ki, amiket te lőttél, és még egyszer nagyon szépen köszönöm. És hát hallod, itt a képek alapján nekem az jött le, hogy itt azért tényleg azért szépen kiöltözött lányok, fiúk, tehát régi tradicionális ruhákban, tehát tényleg azért úgy megvolt adva a módja és a hangulata.
Hát ez most már többé volt a hagyomány, hogy egyrészt a egy kicsit ilyen magyar bemutató is ez a magyar nagydíj, tehát ott van egy ilyen cigányzenekar, cimbalmostó, nagybőgőstül, meg táncosok is ropják ott a főépület előtt, két éve, vagy mikor ilyen gólyalábakon szaladgáló vásári kikiáltók voltak, akkor tavaly ugye híres pingpongos világbajnok trió volt ott, a Jónyer, Klampár, Gergely hármas, idén volt bűvöcskocka, tekergető verseny, palacsintasütés, tehát ilyenekre próbálnak egy kicsit hajazni, hogy legyen olyan szegmense is ennek, hogy nem csak az autók, nem csak a gumik, nem csak a stratégia, hanem valamit ezen keresztül megmutatni Magyarországból, vagy a magyar hagyományokból, mert az viszont elképesztő, hogy évről évre, tehát a csapatoknak ez a média stábja, hát lassan már többen vannak, mint a szerelők, meg a mérnökök. Tehát minden pilóta körül ott ugrál folyamatosan 3-4 ilyen kameraman, fotós, mindenkinek külön sajtósa van, és egy lépést nem tesznek nélkülük, mert ugye annyira ki van éheztetve, vagy nem is tudom, hogy ki van éheztetve, de annyira táplálják a közönségüket, a rajongóikat, az Instagramon, meg minden egyéb felületen, hogy egyszerűen nem lehet leállni, mert hogyha 20 percenként nem kerül ki valami, pontos, tök érdektelen dolog, mert hogyha megnézed, kijön a motorhomból, átszalad a pedokon, és bemegy a garázsba. De ez három perspektívából megvan örökítve.
Ez így van, folyamatos tartalomgyártási kényszer, mert ha kikerülsz a hírfolyamból, hogy te is mondtad, akkor utána akkor elfelejtenek, vagy legalábbis nagyon igen, nehéz visszakerülnöd.
És hát borzasztó lehet, azt úgy beszéltem ott a kollégákkal is, beszélgettünk erről, hogy hát a pilótáknak ez azért nagyon hozzá kell eződni, ezek ilyen 21-22 éves gyerekek, akik ugye belecsöppennek ebbe a jóba, ebbe a hihetetlen népszerűségbe, ugye amikor még rólam is készült kép, amikor a Leclerc csütörtök délután kijött a üléspróba után, oda a pont zajlott a box utca látogatás, hát majdnem ránk döntötték a kordon. Tehát ott olyan hisztéria volt, mint amilyet a Beatles filmeken látni, mikor 64-ben Amerikában voltak. Tehát ott tényleg a biztonsági őröknek minden erejüket bevetve kellett tolni vissza a tömeget, hogy ne döntsék be a kordon. Igen, tehát, és hogy ugye nincs megállás e tekintetben se, tehát nekik egy ilyen hétvége, azt a rövid időt leszámítva néhány órát, amit mondjuk a hotelszobájába tört, meg amit benn az autóba ücsörögve tölt, és akkor végre azt csinálhatja, amit szeret, amit a Kimi mondott mindig, hogy egy dolgot szeret a Forma 1-ben, amikor bennül a pilóta fülvékébe, és békén hagyják, minden egyebet utál. Ugye ezt ennyire markánsan senki nem mondja ki, de azért el tudom képzelni, hogy egy idő után már azért nagyon tele van a puttonyuk ezekkel, hogy kirép a motorhomból, 8 ember megrohanja, vadidegeneknek a mobiljába kell belevigyorogni, vagy firkálni valamit. Az biztos, hogy észrevettük, hogy miközben ugye rendszeresen nem kapják meg már olyan magyar médiumok akkreditációt, amik korábban akár 100%-os garanciával jöhettek, a VIP gesztek és a ilyen-olyan csiricsári, ilyen különleges nyakbavalókkal sétáló embereknek a száma pedig hatványozottan nőtt. Jó, egy-egy világhírű színész, aki nekem például nem is feltétlenül biztos, hogy megvan, az értem, hogy növeli az egész eseménynek a fényét meg a rangját, de ettől függetlenül az is rengeteg gyerek, csecsemő akár a nyakában. Nyilván ők, nekik nagyon fontosak a szüleik, jó pozícióba dolgoznak ilyen-olyan vállalatoknál, és mind el tudják érni ezeket a kedvezményeket, de hát gyakorlatilag tényleg, amikor az újságíró úgyis ki van szorítva, mert majd megírja, majd megnézheted a csapatnak a real videójába, felesleges neked ott lenni ahhoz, hogy külön izét csináljál, mert ők majd prezentálják az anyagokat. Tehát nagyot fordult a világ, ez biztos.
Azt olvastam egyébként, hogy voltak olyan hírportálok, akik idáig automatikusan megkapták ugye ezt az akkreditációt, és most akkor azt mondanék, hogy köszönjük szépen, nem, mert mennyi követőt tudsz felmutatni, meg hol jegyeznek téged? Hát, most már ez nekünk kevés, hogy akkor viszontlátásra, és közben olyan, ugye most divatos nevük, olyan influencerek, talán lehet, hogy még életében nem látott Forma 1-es versenyt, de mondjuk 70 ezer ember, most mondok egy számot, követi őket az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy tököm tudja hol, hát az viszont akkor sok embert elér, akkor ő több hírnevet hoz nekünk, akkor te viszont gyere. Na mindegy. Folytassuk tovább. Térjünk át a pedokból a versenypályára. Mit szólsz? Mert azért itt is történt azért egy-két dolog, és voltak meglepetések ezen a hétvégén, mind pozitív, mind negatív értelemben. És egyetlen egy csapat volt, aki mind pozitív és mind negatív értelemben meglepetés volt, és az pedig a Ferrari. Péntek. Szombaton egy pozitív meglepetés, egy pole pozíció, majd vasárnap a verseny közepéig, vagy talán kétharmadáig, még az is benne volt a levegőben, hogy de figyelj, ez a Leclerc behúzza. Majd jött a második kerékcsere, és onnantól jött a negatív meglepetés. Ez nem volt azért semmi.
Hát igen, ezt a mai napig, ugye, bár csak két nap telt el azóta, ugye találgatjuk. Hát van egy ilyen félhivatalos magyarázat, illetve aki megpróbálta megmagyarázni az egészet, az ugye George Russell, hogy ő szerinte mi történt, hogy, vagy mit hallott, hogy ne sérüljön a Ferrari-nak az alja, miatt megemelték a box kiállásnál, miatt nyilván aztán jócskán vesztett a tapadásból, és semmit nem tudott már vele kezdeni a Leclerc. Az a hosszú rádióüzenet, amit ő ugye aztán a boxnak azért elmondotta maga keresetlen módján, hogy ne csináljátok ezt, mert ebből aztán nem, hogy győzelem, még dobogó se lesz. Ezt igazából nem tudom, hogy mire mondhatta, vagy ennek megérkezette már a megfejtése, de hát tény is való, hogy amennyire meglepetés volt az, hogy szombaton behúzta az első rajtkockát, és hát ugye mindig is lehetett róla tudni, hogy elképesztően gyors egy körön, nem hiába ez már a 27. pólja, de hát ő maga mondta, hogy oké, nagyon örül, de hát vasárnap kell végezni a munkadandárját, és ez megint nem sikerült, még csak a dobogó se jött össze, pontosan erről van szó, ugye, hogy miközben hát tényleg az elején akár simán lehetett volna tippelni arra, hiszen a piaszt nem tudta vele tartani a tempót akkor még, hogy ebből azért lehet valami, hogy a Norris, nem is tudom ki volt mögötte, melyik McLaren, de utána aztán egyre lejjebb csúszott. Hát most ugye a csapattársáról nem is tudom, hogy mit lehet még mondani azon túl, ami már köztudomású, hogy az önostorozásnak a magas iskoláját hajtotta végre. Hát kíváncsiak leszünk, hogy ennek mi lesz a végkifejlete.
Na akkor menjünk át Lewis Hamiltonra. Hát oké, hogy önostorozás, de azért ugye mindig a Norrisra mondjuk azt, hogy hát, hogy ez, hogy igen, ő hogy mér ilyen, mér olyan meg, hogy ez nem erős mentálisan, meg mit tudom én. Egy hétszeres világbajnokról van szó. Több mint 40 éves. remek tehetséggel áldotta meg a Jóisten, mert azért a hét világbajnoki címet hát, nem az
szerzett össze. Persze, ez nem kétséges.
Motivációban nem lehet probléma. De most...
Hát most már lehet.
Hát most már lehet. Tehát azért sok mindent láttunk és hallottunk mi a Forma 1-be pilóták szájából elhangozni. De ez, hogy használhatatlan vagyok, és hogy cseréljék le a pilótát, ez azért ez nagyon meredek.
Igen, én is ezt gondolom, hogy most nem tudom, hogy mi van a háttérben tényleg. Ugye most itt volt a hétvégén a Ferrari elnök, hogy nem hinném, tehát, de ugyanakkor meg olyan végtelenül kínos ez mindenkinek, tehát neki a leginkább nyilvánvalóan. Főleg így, hogy ugye kiesik a Q2-be, most hogyha a Leclerc még be is jut a Q3-ba, és ott lesz 7., 8., vagy 5., akkor oké, ez még el lehet sikálni. De így, hogy ugyanazzal az autóval pont fut, tehát ez gyakorlatilag megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan, ezt én is így gondolom az ő részéről. Másrészt hát azért jó, azt mondja, hogy nem volt jó napom, vagy valami, próbálja eltussolni, de ennyire konkrétan szinte felszólítja a csapatot, hogy szabaduljanak meg tőle, hát azért ez minden csak nem egy ilyen jövőbe mutató rózsaszín újjal festett felirat a falra, hogy veletek vagyok Vietnám, mert ez tényleg tragikus.
És hogy igen, csak annyit szerettem volna mondani, hogy igazából, ha meg a száraz tényeket nézzük, igen, kiesett a Q2-be, viszont csak 200-at kellett volna neki ahhoz, hogy bejusson a Q3-ba, tehát viszont ez is az bizony, hogy irgalmatlanul
nagy a verseny, igen.
Pontosan erről van szó.
Nagy a verseny, és amikor egy Bortoletto jön föl, ugye folyamatosan, meg egy Berman, meg ez, tehát ilyenkor azért tényleg fölteszi az ember a kérdést, hogy tudjuk, hogy mit ért ez. 104 győzelem, stb. Étteres világbajnoki cím. De hát itt vannak a fiatalok, akik fele annyi idősek, mint ők, és egy idő után szét fogják szedni, és az a kérdés, hogy szüksége van-e neki erre. Tehát oké, hogy most elkezdték mondogatni, na majd 26-ba, de hát semmi garancia rá, hogy egy, hogy 26-ban jó lesz a Ferrari, kettő, hogy ő azzal a Ferrarival sokkal jobban tud teljesíteni, mint most. És a Bortoletto, meg a Piastri, meg a Hadjar, meg ezek nem lesznek rá tekintettel, hogy ha itt megy előttünk a Mr. 7-szeres világbajnok, hát hagyjuk már szegénykét. Hát ő meg lehet, hogy nem lesz már képes, hogy komolyan fölvegye a harcot velük. Ugye Toto Wolff most nagyon elkezdte szeretgetni Hamiltont, mert ő szerintem egy kicsit azt is érzi, hogy a Hamiltonnak ez a hirtelen nagy bukása, hogyha ilyen erősen akarok fogalmazni, egy kicsit az egész Mercedes-es múltját is el fogja homályosítani, meg idézőjelbe fogja tenni, hogy hát ezt tudja, hát sajnáljuk.
Egy biztos, ha valaki a 2021-es gyomros után föl tudott állni a padlóról, én azt gondolom, hogyha most megint padlón van, akkor ő megint fel fog tudni állni. Nagyon-nagyon kemény munka ez, hogy onnan fel tudjon állni, mert egy ilyen nyilatkozat után én azért azt gondolom, hogy neki nagyon-nagyon jól jön a nyári szünet, de hogy innen honnan fog tud motivációt találni, az baromira nehéz lesz megfejteni. A válasz csak egyetlen egy dolog. Egy versenyképes autó 2026-ba, mert azzal viszont akkor újra föltámad, és úgy el fogja agyabugyálni a mezőnyt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. És még egy gondolat, ebből is látszik egyébként, hogy a technika nélkül lehet bárki bármilyen jó pilóta. Ha nem áll össze a sztori, akkor te nem lehetsz ott. Ott van például Max Verstappen, akinek szintén felejtető hétvégéje volt. Tehát ha nem olyan a kocsi, ha nem versenyképes a kocsi, lehetsz tényleg akármilyen kvalitású pilóta, de egy bizonyos ponton túl te már nem tudsz többet beleadni, és ez lehet, hogy eleinte csak egy-két elszólt győzelemre elég, aztán lehet, hogy csak egy dobogóra, aztán végén mondjuk egy ötödik helyre. Tehát így nagyjából itt tartunk most. Úgyhogy neki is az elég borzasztó hétvégéje volt. És hogyha még megemlítetted a Mercedes-t, ami nekem mostanában feltűnt, ez pedig a Kimi Antonelli, hogy azért ott is azért már, hát nem úgy jönnek a dolgok, mint ahogy ezt úgy Toto Wolff elképzelte, és nekem az a magánvéleményem, hogy Kiminek ez a, az, hogy előre tolják, és hogy akkor mindent alárendelünk neki, és akkor menjél, te vagy a fiatal, és nyugodtan törd össze az autót, leszarjuk, csak menjél, és csináljad. Én valahol az eleje óta én azt éreztem, vagy legalábbis a legelején, amikor ugye a Hamilton bejelentette, hogy akkor én most lelépek, hogy akkor tudod, ez ilyen dackorszak, hogy akkor már pedig akkor is van helyetted valaki más. Tudod, olyan, mint amikor mondjuk egy hosszú párkapcsolatból mondjuk az egyik fél kilép. És akkor ugye van ez az erőlködés, hogy akkor gyorsan csinálok képeket azzal, hogy én mással sokkal boldogabb vagyok, mint te, közben baromira fáj neki belülről, és most itt van az a Kimi, megvan az alternatíva, és most nagyon nem úgy jönnek az eredmények, mint ahogy ezt úgy meg volt így álmodva.
Hát igen, többekkel beszélgettünk erről ott a hétvége során, hogy akárhogy is itt egy kicsit Toto Wolff elkapkodta ezt a dolgot, tehát túl fiatal. Tehát nem mindenki Verstappenből tényleg csak egy van egy 50 évben, vagy 30 évben. Tehát ő bírta a nyomást, és meg is tudott felelni mindannak, ami egyrészt saját maga támasztott magával szemben, meg a Red Bull is gyakorlatilag megnyerte a legelső versenyét, tehát ennél jobb antré azért nem kell. És itt van ez az Antonelli srác, aki biztos nagyon tehetséges, meg jó lesz majd egy idő után, csak azért féli, hogy tönkre teszi ez a típusú vergődés, amit most itt azért jó néhány verseny óta látunk tőle. Én szerintem a Toto Wolff egy kicsit, ahogy mondod is, hogy a Hamiltonos kudarc után, hogy elvesztette a sztárpilótáját, valami nagyot akart virítani. Kicsit olyan módon, mint ahogy Ron Dennis bedobta Lewis Hamiltont annak idején 2007-ben a Alonso mellé.
Jó, csak ott csak volt ezt, csak ott ő föl tudott ott készülni.
Egyrészt, és az az autó sokkal jobb volt, mint a Mercedes. Tehát ők ugye rögtön a WB címért küzdöttek, sőt ugye Hamilton hát tényleg kivételes tehetségével ugye gyakorlatilag azonnal fölvette a kesztyűt, és ugyanazon a szinten tudott produkálni, mint a kétszeres világbajnokként a Renault-tól érkező Alonso. Itt pedig ugye azért van egy másodkategóriás kocsi, mondjuk a McLarenhez képest mindenképp, plusz van egy tapasztalt és gyors csapattárs, és egészen más így a dolognak a fekvése, vagy a helyzete, és hát tényleg ezek a gyermetek hibák, amiket ő azért elelvét, vagy elelkövet, ezek kiküszöbölhetetlenek egy 18 éves gyereknek a karrierje során, és ezért jó, hogyha egy kicsit kisebb csapatnál kezd, nem a Mercedesnél. Tehát azért nem véletlen, hogy még a Ferrari is megcsinálta, mondjuk, ha emlékeztek rá, Felipe Massával, hogy amikor egymás után törte a Sauber, utána egy év szünetet rendeltek el, hogy kicsit lenyugodjon, és utána visszament a Sauberhez, és csak jó néhány év után, amikor Schumacher visszavonult, akkor vették át a Ferrarihoz. Tehát ez egy tanulási folyamat. Vannak nagyon-nagyon különleges emberek, akik tényleg tudnak grádicsokat ugrani, de alapvetően, mint mindannyian az iskolát első osztályba kezdjük, és nyolcadikba fejezzük be az általános, utána jön a következő, tehát ezért az élet így működik.
Hát nagyon csak ugye most nincsen teszt lehetőség, plusz ráadásul az a hátránya hát minden kezdő fiatalnak, hogy egy olyan rohanó világban élünk, hogy azonnal toppon
nem
kell tudni teljesíteni.
Meg,
nem,
igen.
Így van. Tehát lásd például Liam Lawsonnak a produkcióját,
hát, a Red Bullnak.
Tehát, hogy igazából beült a Red Bull ülésbe, nagyjából épp, hogy kényebb be tudta formálni magát ugye az ülésbe, ugye kiöntötték az ülésformát, ki se ült az ülésformát, már mehetett is el a fenébe, és aztán kiderült, hogy akkor egy Yuki Tsunoda sem tud tulajdonképpen csodát tenni ezzel az autóval.
Ugyanazt csinálja. Igen. Na. Miközben Lawson meg egészen jól magára talált már megint a Racing Bullsnál.
És ráadásul a Verstappen előtt végzett. Annak is volt egy kis diszkrét báj ennek a dolognak.
Van pikantéria benne.
Menjünk át akkor azért a papajákhoz. Hány centi hiányzott ott az utolsó előtti körbe? 3, 2 vagy 10?
Hát olyan kameraállásból nem láttam, de...
Nagyon merenek volt.
Mondta Oszkár, hogy gondoltam, megpróbálok.
És már másodjára rászóltak, hogy mi ilyet többet nem szeretnénk látni. De vajon mi lesz harmadjára? Akkor már két törött papaja autó fog állni az út szélén, mert hogy nagyon érik ez a
simán elképzelhető, persze. Kanadában meg volt azért egy hasonló helyzet, ott ugye Norris volt a hunyó, és csak egy kieső lett belőle, de hát ezek a sztorik azért előbb-utóbb bekövetkeznek, hát emlékezhetünk a Senna Prost csatából, a Hamilton Rosberg csapát, Vettel, Webber. Tehát amikor két csapattárs, és ráadásul vissza, tehát ugye, és Verstappen Tsunoda esetében, ugye nem, vagy még akár Perez esetében ez nem is volt kérdés, nem is ütköztek. Ricardoval volt ugye egy ütközésük Bakuba annak idején, de hát akkor nem a VB címért mentek. Itt ugye nagyjából két majdnem egykorú srác, akik mind a kettő fantasztikusan jól teljesít, és életükben először, most már nyilvánvaló, hogy valamelyikük közül kerül ki az új világbajnok, hát azért egyik se fogja hagyni. Ugye ez olyan, amikor a Jody Scheckter és a Gilles Villeneuve volt ugye egy csapatban a Ferrari-nál, és hát ott volt egy ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy aki elő van, azt nem előzi meg a mögötte levő, és a korábbi Ferrari-s Carlos Reutemann azt mondta a Villeneuve-nek, hogy nagyon szép bajtársias viselkedés, de gondolj arra, hogy lehet, hogy soha többet nem lesz esélyed világbajnoknak lenni, most kell elkövetni mindent, és ez igaz lehet Piastrira és Norrisra is, hogy hát oké, most jól megy a szekére a McLarennél, de ugye jön a jövő évi új szabályok szerint épített új autó, senki nem garantálja nekik azt, hogy jövőre megint a WBR címért küzdenek, mert lehet, hogy az Audi lesz a favorit, vagy a mit tudom én, bármelyik Aston Martin.
És azért azt se vegyük ki a számításból, ezt már többször elmondtam, hogy Lando Norrisnak azért duplán fontos ez az idei világbajnoki cím, mert saját meglátásom szerint én azt gondolom, hogy ugye a Piastrinak látjuk a fejlődési görbét, ami iszonyatosan nagy. Látjuk azt, hogy mentálisan, tehát hogy ő nem szarozik, tehát hogyha meglát egy lehetőséget...
Kőkemény, hát kicsit kőkemény. Olyan, mint a Rajkön nem volt.
Igen, kőkemény, oda bemegy, beteszi. Igaz, hogy Andrea Stella keményen fogja őket, és tényleg oda kell csak rádiózni, hogy na, ezt még egyszer nem akarjuk meglátni, és akkor utána vissza is vesz magából. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Norrison azért van dupla teher, mert szerintem ő is ezt pontosan nagyon-nagyon jól tudja, hogy ennél a csapatnál, ugye egyrészt, oké, nem garantálja semmi, hogy jövőre top lesz a McLaren, de legyen mondjuk top a McLaren, maradjunk tovább ezen a vonalon. Nem biztos, hogy jövőre ő ezt a Piastrit már le fogja tudni győzni. Tehát neki ezért fontos ez a dolog, maximum csak akkor tud világbajnok lenni jövőre mondjuk, hogyha mondjuk egy új csapathoz megy el, mert ugyanabban a csapatban szerintem a Piastri nagyon el fogja majd náspángolni, de hát még ugye ez még... Ki tudja, kristálygőbünk az még ráadásul még nincs is, úgyhogy gyorsulni meg nem tudunk. És akkor, ha már említetted Bakut, csak egy gyors pillantás a konstruktőri bajnoki ponttáblázatra, azt már nyilván elmondjuk, hogy hát a McLarennek ki van osztva, na de hát mondjuk egy Baku környéken akár meg konstruktőri világbajnokok is lehetnek, és én onnantól én azt gondolom, hogy a papa szabályokat aztán magasról le fogja tojni mind a kettő, mert végül is amiért megdolgoztunk a konstruktőri, ott van nálatok, köszönjük szépen, és akkor innentől pedig akkor mindenki tolja magát az előtérbe. Hogy gondolod?
Hát ez valószínűleg így lesz, de hát már most is ugye dupla annyi ponttal vezet, több mint duplájával vezetnek a Ferrari előtt. Nagy táltosodást én nem várok sajnos Maranellótól. Kicsit ugye javul a teljesítmény, meg ott is azért vannak fejlesztési csomagok, de hát az biztos, hogy olyan szinten a nyári szünetben, hogy itt most le kell húzni a rolót a gyárakba, tehát nem is lehet különösebben sokat bütykölni a kocsikon. Úgyhogy ugye a konstruktőri cím az eleve adott, és hát nem tudom, mit tudnak majd velük okosan érvelve megegyezést kihozni, hogy akkor idén te, jövőre vagy a másik, vagy ilyesmi, mert ezek nem működnek amúgy se. Tehát az ő egójuk, a pilóták egója nem így van kitalálva, hogy Kalkuttai Szent Terészt játszanak.
Én azt gondolom egyébként, hogy a McLaren tényleg a lehető legdemokratikusabban próbál hozzáállni a dologhoz, hogy mind a kettő, tehát hogy még véletlenül se merül fel az a gondolat, hogy akkor te nekik jobban kedvezel, mert ugye itt a versenynek a 9. körében már a Piastrinak berádiózták, hogy figyelj, lenne lehetőség egy kiállásra átállni. Mit gondolsz? Uh-huh. Akarod, vagy nem akarod? Hát szerintem nem, mert szerintünk ez egy kicsikét necces. Jó, oké, rendben van. Ő akkor ezt választott, hogy marad kettőnél. A Norrisnak mit mondtak? Hát ő ugye az elkefélt rajt után pedig hát ugye visszacsúszott az 5. helyre, mondjuk hamar átugrotta ugye Alonsót, de hát a Russell-a nem tudott mit kezdeni, és ő 19-szer lapot húzott, és akkor azt mondta, hát figyelj, próbáljuk meg, sok veszteni valom igazából nincsen.
Persze, és rögtön belement.
Így van, és ő csak pont arra gondolt, tehát, hogy ezzel talán a Russellt át tudom ugrani, a többiekre ő egyáltalán nem gondolt, és a végén, hát mondjuk megfuttatták a pénzét, mert rendesen kipukadt szegénykém, de azért összejött neki a győzelem, és hát a végén, hát én azon sírtam a rögéstől, hogy amikor ugye ugye alá szokták írni, és akkor valami kis pár gondolatot írnak a pezsgős üvegre, hogy ne törd össze a trófeámat, hát az szenzációs volt, és onnan fölmegy, és mindenkinek a trófeáját biztonságba helyezi, és aztán...
Az aranyos volt nagyon, ahogy elszaladt oda hátulra. Hát ő megtanulta ezt a leckét, meg ugye tavaly azért ő volt kétszer is herenden, szerintem egy kicsit sajátjának érzi ezt az egész kerámia kultúrát, ami ott van, meg a sisakot is ugye használta. Igen. És hát meg külön még meg is nyerte, hát ugye pláne, hogy vigyázz rá.
Igen, azért imádkoztam, hogy ne nagyon állítsa vízszintbe, mert lehet, hogy a teteje a trófának meg leesik, és akkor utána akkor megint...
Szerintem az rá van.
Ezek után már nem csodálnám, mert... igen, ezek után igen. Már nem csodálnám, hogy akkor jó, ez a biztos beállítás. Jó, hát figyelj, én azt gondolom, hogy amit tudtunk, a magyar nagydíjról kimaxoltunk. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a igazán insider beszámolót a 40. magyar nagydíj gála vacsoráról, és hát a Bernievel töltött beszélgetésedről, mert azért ez tényleg, ez én azt gondolom, hogy talán lehet, hogy ez volt a hosszú hétvége csúcspontja számodra, jól érzem?
Hát egész biztos, mert ilyen azért nincs minden évben, sőt, nagyon ritkán, illetve most volt először.
Gratulálok neked hozzá még egyszer, és köszönöm szépen, hogy ma is vendégünk voltál, és ismét jól tudtunk beszélgetni a Forma 1-ről. Köszönöm szépen!
Örültem.
Vigyázzatok magatokra, és ha tetszett a műsor, akkor pedig légy szíves iratkozzatok föl, bármelyik streaming platformon is néztek minket, és most jön a nyári szünet, úgyhogy van lehetőségetek akár a korábbiakat is visszahallgatni, és hogy bármelyik tetszik, vagy akár nem tetszik, nyugodtan kommenteljetek, és mi erre majd reagálni fogunk. Vigyázzatok magatokra, legyetek jók, szép nyarat, Karesz, neked is szép nyarat, szevasztok!
Mindenkinek, sziasztok!
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is. Blue flag, blue flag, blue flag. Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!